Az elmúlt alkalommal, hol is időztünk, mutatom a táblán, Dávid története volt a témánk, az egységes királyság időszaka volt ez, amely időszámításunk előtt 1051-től 931-ig tartott, és amelynek során Saul, Dávid és Salamon volt a király, és ők egységben tudták tartani az egész országot. 31-től azonban Salamon halálával az ország ketté szakadt, mégpedig az északi ország részre, amely az Izrael nevet kapta, és a déli ország részre, amely a Júda nevet kapta. Ez a ketté szakadás végzetes volt. Ugye amúgy sem volt nagy ország az izraelitáknak a nemzete, de hogy még ketté is szakadt, ki lehet találni, hogy a külviszonyok és a belviszályok miatt a fokozatos romlás lett a sorsa ennek a két országrésznek, és feljegyeztem a táblára, hogy a megosztott királyság időszaka, amely tehát 931-től tart, két tragikus évszámot ismer, az egyik időszámításunk előtt 722, amikor az asszírok, az akkori világ nagy birodalma, a térképen mutatom, a Tigris felső folyásánál elterülő Asszíria kolonializálta az északi országrészt, vagyis bevette és lakosait fogságba hurcolta, tehát időszámításunk előtt 722-ben. Nem sokáig tartott a déli országrész függetlensége sem, a másik tragikus dátum szintén itt szerepel a táblán, 606 időszámításunk előtt, amikor egy másik nagyhatalom, az asszírok után a történelem színpadára lépő babiloni, új-babiloni birodalom foglalt el ezt a déli országrészt, lakosait szintén elhurcolták, és kezdetét vette a 70 éves babiloni fogság. Most mi a történelemben, ahogy fel is jegyeztem a táblára, a 8. század elején vagyunk Jónás próféta történetével, akit a Biblia második Jeroboám észak-izraeli király uralkodásának az idejére helyez, aki 793-tól 753-ig uralkodott. A bibliai időrenddel kapcsolatban ismételten hadd hívjam fel figyelmüket sorozatunk kísérő füzetére, a Biblia társművészetekben az Ószövetség, tehát az első kötetre. Ebben az időszakban szólt tehát Isten szava Jónáshoz, hogy menjen el Ninivébe, és figyelmeztesse ezt az országot, illetve ennek az országnak a fővárosát, hogy a megromlott állapotok miatt Isten kegyelmi ideje a vége felé közeledik, ha nem tér meg ez a város a sok gonoszságából, akkor Isten elpusztítja a várost és a birodalmat. Jónás próféta könyve a Bibliában, mutatom is önöknek, ezt mindenki ellenőrizheti, egyetlen egy lap. Sőt, annyi se. Alig két oldal az egész, négy fejezetből áll, de mindenféleképpen szerettem volna erre egy külön előadást szentelni, mert nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Jónás könyve amolyan kis Biblia a Bibliában. Ez az egyetlen egy könyv, hogy betekintést ad az egész Bibliának a szellemiségébe. Aki ezt a könyvet alaposan, részletesen megnézi, az biztos, hogy kulcsot kap az egész Szentíráshoz. Mert az első dolog, amiből ki kell, hogy induljunk, maga az isteni küldetés. Vajon Isten miért választja ki a prófétát? És miért mondja azt Jónásnak, a kis Izrael nemzetéhez tartozó Jónásnak, hogy menjen a nagy Asszíriába, és ott is a főváros népét szólítsa fel megtérésre? Ugye nagyon jól tudjuk az Ószövetségben, hogy Isten ezért választotta ki a zsidó népet, hogy más népek számára világosságot nyújtsanak. És Isten terve töretlenül ez volt minden prófétával és az egész néppel is, hogy más népek számára tanítást nyújtsanak az élet igazi ismeretéről. Ezért választotta ki Isten Jónást, és küldte egy az Izraellel és Júdával ellenséges birodalom székhelyére, Ninivébe, ezzel a küldetéssel, hogy ott prófétáljon, ott hirdesse az igét. És kedves hallgatók, ennél a mozzanatnál már, ami Jónás könyve első fejezetében van lejegyezve, meg kell állnunk, és valami nagyon fontos, nagyon súlyos dolgot kell az önök tekintete elé idéznem. Tudnék, a Földön az emberek különböző módokon formálnak képet az Istenről. Szokások, hagyományok játszanak szerepet, egyéni elképzelések. Oly sokan gondolják el, hogy az Isten ilyen lehet, vagy amolyan lehet. A Biblia nagyon világosan tanítja, hogy ki az Isten. Jónás könyvében van egy csodálatos kifejezés a 4. fejezet 2. versében, amikor azt írja ez a könyv Istenről, hogy Isten a gonosz miatt is bánkódó. Ez egy gyönyörű bibliai kifejezés. Miért? Mert sokszor mi emberek az életben a jók miatt sem bánkódunk, hogyha azok nehéz helyzetbe kerülnek, vagy valami vétséget elkövetnek. De hogy gonoszok miatt, lezüllött emberek miatt, vagy hitvány sorsra jutott emberek miatt bánkódjunk, és sajnáljuk, hogy itt is egy élet veszik el. Ez nem csak, hogy ritka, hanem mondhatnám szinte olyan fehér holló az emberi életben. A Biblia azt mondja, hogy Isten a gonosz miatt is bánkódó. Isten minden egyes teremtményét a saját keze munkájának tekint. Az Ószövetség már tele van a szebbnél szebb kifejezésekkel erre vonatkozóan. Csak néhányat hadd említsek fel, hogy mennyire igazolja az egész Ószövetség azt, amit Jónás könyve így mond, hogy Isten a gonosz miatt is bánkódó. Ezékiel próféta könyvében, amelyről soha nem tudunk beszélni egy ilyen rövid sorozat keretében, Ezékiel könyve 18. fejezet 23. versében olvashatjuk ezt a bibliai kifejezést, ezt mondja Isten, hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, mondja az Úr. Nem inkább azt kívánom, hogy megtérjen az ő útjáról és éljen. Szóval Isten időt ad, lehetőséget ad azoknak is, akik lázadnak ellene, akik kétségbe vonják a létét, aki a szeretet törvényéről hallani se akarnak, csak a maguk útjának, a maguk önző gondolatainak akarnak élni. De Isten azt mondja a prófét által, hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát. Hát inkább azt kívánom, hogy minden ember megtérjen az ő rossz útjáról, és élvén éljen. Aztán ezt mondja még egy ószövetségi könyv, az egyik legszebb bibliai feljegyzés, az Ézsaiás könyve 42. fejezet 3. verse, amelyben így szól az Istenről a próféta, hogy Isten a megrepett nádat se töri el, és a pislogó gyertyabelet se oltja ki. Milyen tökéletes az Isten szeretete, hogy amikor látja, hogy egy ember már hasonlít az alig-alig fellobbanó gyertyabélhez, vagy a megrepett nádhoz, aminek elég egy szélfuvallat, és utána már az letörik és vége. De ha még egy kis lehetőség van arra, hogy egy ember megváltozhat, még nem lobbant utolsót az a gyertyabél, még nem tört le a nádszál. Isten mindent megpróbál azért az emberért. Isten a megrepett nádat se töri el, és a pislogó gyertyabelet se oltja ki. Ezt mondja például Jób könyve 28. fejezetének a 10. verse Istenről, hogy ő a sziklákban is tárnákat hasít, és minden drága dolgot meglát az ő szeme. Érzik ennek a képnek is a csodálatos költői erejét, tehát Jób 28.10, hogy Isten a sziklákban is tárnákat hasít, amikor egy ember szíve olyan kemény, mint a szikla, amikor az ember az önzésével úgy elbástyázza magát, hogy erre ezt lehet mondani, hogy szikla, de Isten a sziklákat is képes megmozgatni, a sziklákban is tárnákat hasít, és minden drága dolgot meglát az ő szeme. És mindezeket a kijelentéseket Jézus Krisztus olyan nemes egyszerűséggel foglalta össze a hegyi beszédben, amikor azt mondta, hogy Isten esőt és napfényt küld nem csak jókra, hanem gonoszokra is. Isten szánja azokat az embereket, akik lázadnak ő ellen, akik az élet ellen, a szeretet törvénye ellen lázonganak. És Isten kettőzött erővel megy azoknak a segítségére, akik távol vannak tőle. És ez fejeződik ki a Biblia Jónás könyvében is. Erre is el lehetne mondani erre a könyvre, hogy Istennek fontos volt ez a szikla is. Egy pogány állam, egy kegyetlenül lezüllött fővárosával, Ninivével együtt, Isten a sziklákban is tárnákat akart hasítani. Isten ezt a pislogó gyertyabelet se oltotta ki, és ezt a megrepett nádat se törte el. És Isten nem csak jókra küld esőt és napfényt, hanem gonoszokra egyaránt. És gondoskodott arról, hogy Ninive számára legyen világosság, legyen prófétai szó, és elküldte hozzájuk Jónást, hogy szóljon nekik az élet igaz ismeretéről, és fedje meg a várost. Hatalmas nagy bibliai tanítás ez, de annál inkább elszomorító, hogy Jónás kitér a küldetése elől. Jónás nem akar elmenni Ninivébe. Fél, bátortalan. Nem bízik az Isten erejében, hogy meg fogja segíteni, csak az emberi erejét latolgatja és megfélemlik. Minden esetre Jónás innen a déli ország részből nem észak-keletre veszi az útját, hogy az várható lenne, ugye a másik térképünkön látjuk, hanem homlok egyenest ellenkező irányba, elmegy Jáfó kikötőjébe, itt van a földközi tenger partján, hajóra száll, és el akar hajózni a Mediterránumnak a nyugati részébe, jó messze a küldetése színhelyétől, mert ő fél a küldetéstől, mert az ő szíve nem dobog igazán Ninivéért, a pogányvárosért, mert nem érzi igazán a szíve ügyének azt, hogy az Isten megbízatását teljesítse, és pogány embereket a hitre vezessen. Jónás könyve első fejezete azonban elmondja, hogy ahogy Isten kegyelmes Ninivéhez és a pogányokhoz, Isten kegyelmes volt a prófétájához is. Nem engedte Isten, hogy elvesszen a prófét, hogy egy egészen más útra térjen, nem engedte, hogy végigmenjen azon az úton, hanem akadályt állított. Sokszor van ez így a Bibliában. Ezzel a Biblia nem azt mondja, hogy Isten az egyéni választást és a döntést korlátozza. Isten megengedte egy másik prófétának, Bálámnak is, hogy döntsön, válasszon. Amikor a lehetetlenül és a pénz csörgésére választotta a rosszabb utat, Isten azért kegyelemből, szeretetből gondoskodott arról, hogy Bálám elé is akadályokat állítson. Ugye egy angyal jelent meg, és a Szamar elé állt mindig. És itt ez az akadály egy tengeri vihar volt. A hajó, amelyre Jónás felszállt, hatalmas viharba került. A hajósok is látták, hogy ez egy egészen rendkívüli tünemény, ezt nem lehet megmagyarázni csak természetes emberi okokkal. Ők is fohászkodni kezdtek az isteneikhez, és eljutott a szavuk az Úrhoz, és Isten ebben is kegyelmes volt Jónással, hogy nem egyszerűen csak egy akadályt állított, de az akadály közben Isten arra is gondot viselt, hogy azért ezek a hajósok méltányosan bánjanak Jónással. Engedjék meg, hogy ezt a kis mozzanatot is kiemeljem a könyv első fejezetéből, mert magyar nyelvterületen a Jónás könyve általában Babits Mihály Jónás könyve néven van az emberek tudatában, és Babits a Jónás könyve című művének az első részében a hajósokat úgy festi le, hogy az emberek általában ezeket a matrózokat elképzelik, ilyen kegyetlen, durva embereknek. Mondja is Babits, hogy a zord hajósok eszüket veszítve mindent bedobtak már a vízbe, és míg szemükbe csapott a szörnyű sós lé, kiki a maga istenét üvölté. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia Jónás könyve első fejezetében, a 14. versben a következőt mondja ezekről a hajósokról. Kiáltottak ezért a hajósok az Úrhoz, és mondták: kérünk, Uram, kérünk, ne vesszünk el ez ember miatt, ez ember lelkéért, de ne is háríts reánk ártatlan vért. Ugye a hajósok sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett, és elővezették Jónást, és azt mondták, hogy biztos te miattad van ez a veszedelem, és Jónás be is vallott, hogy igen, mert futok az Isten elől, és Isten akadályozza meg ezt a futást, és utána a hajósok nem úgy intézték el Jónást, hogy megfogják, mint hogy Babits mondja, hogy vigyázz, hóruk, pusztuljon, aki nem kell, nagyot locsant, és megcsendesült a tenger. Nem így volt, hanem a hajósok könyörögtek Istenhez, és azt mondták: Istenünk, hogyha ez ember miatt jött ránk ez a veszedelem, ne hagyjál elveszni bennünket egy bűnös ember miatt. De óvjál meg attól a véglettől is, hogy mi elhamarkodva ítéljünk, ne háríts ránk ártatlan vért. Hogyha ez az ember ártatlan, akkor mi ne indulatból cselekedjük azt, hogy ővele bármi rosszat tegyünk. Figyeljük meg, hogy az Isten kegyelme megnyilvánult Jónás sorsában is. Egyrészt a tengeri viharban egy akadályt állított, másrészt a hajósok megértésében és méltányosságában is. Isten éreztette a gondviselését Jónással, és amikor aztán a hajósok bevetették a vízbe Jónást, akkor maga Isten még egy nagyobb gondviselő tettével egy nagy halat rendelt, amely benyelte Jónást, és Jónásnak Isten kegyelmi időt adott, neki is lehetőséget adott, hogy megváltozzék. Isten nem csak Ninivének ad lehetőséget, nem csak a pogányoknak, nem csak a tudatlanoknak. Istennek sokszor a hívő szolgáinak is kegyelmi időt kell adni, mert a hívő szolgái is kikerülnek a kegyelméből. Elveszítik a szeretet urával való eleven kapcsolatukat. És Isten adott Jónásnak időt arra, hogy a hal gyomrában mélyen átgondolja mindazt, amit tett. Mit kellett itt átgondolni, kedves hallgatók? Mit kellett itt átgondolni? Egy nagyon egyszerű dolgot. Amit Isten évszázadról évszázadra próbált megértetni a zsidó néppel, és a mindenkori hívő emberekkel, hogy nem hit az, amely magának tartogatja az igazság ismeretét. Hitnek az nevezhető, amely átadja más emberek számára az igazság, az élet, a boldogság ismeretét. Egyszerű dolog, nem? Ha valaki felfedezné mondjuk a rákbetegségnek az okát, és elrejtené, eltitkolná, és nem adná ki ezt a titkot, milyen embernek tartanák? Hát ugyanilyen embernek tartsuk azt, aki lelkileg, erkölcsileg tudja, hogy mi a helyes út, hogy hogy kell élni, de ezt nem adja át más embereknek. Ezeknek az embereknek is megtérésre van szükségük. Jónásnak is komoly, mély számvetésre volt szüksége, és Jónás könyve második fejezete tartalmazza ezt a számvetést. Jónásnak az imája található ebben a második fejezetben, amelyből hadd olvassak fel néhány részletet. A második fejezet második versétől. És könyörgött Jónás az Úrnak, az ő Istenének, a halnak gyomrából. És mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. A Seol, vagyis a sír torkából sikoltottam, és meghallottad az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én azt mondtam, elvettettem a te szemeid elől, vaj ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökké. Mindazonáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram Istenem! Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. És ezt mondja az imádság a végén, az Úré a szabadítás. Sokszor így van ez, mondja a Szentírás, hogy az ember jó állapotában nem látja azt, amit rossz állapotában. Jónásnak is a hal gyomrába kellett jutni, egy emberek reménytelen helyzetbe, egy elveszett helyzetbe, egy sötét, nyomorult, kiszolgáltatott helyzetbe. De ott meglátta azt, hogy az Úré a szabadítás, és mit jelent az Isten közelében élni, és mit jelent a hegyek aljáig süllyedni alá a tenger kínárjába, lejutni az Istentől, távol élni. És Jónás valóban megtért a hal gyomrában, és ő elhatározta, hogy engedelmeskedik a hívásnak, és vállalja a küldetést. Kedves hallgatók, itt egy pillanatra hadd álljak meg, és hadd idézzem a zenetörténetnek egyik ide kapcsolódó alkotását. Magyar felvételen ez lemezen is megjelent, de kazettán is itt tartom a kezemben, Giacomo Carissiminek, egy 17. századi olasz zeneszerzőnek a Jónás című oratóriumát. Ez a Jónás című oratórium több szempontból is híres, és amiért híres, azt a részletet fogjuk főleg belőle meghallgatni. Először az elbeszélő hangját, latinul folyik a beszéd, azért mondom el, hogy miről fogunk hallani, amely azt mondja, hogy készített az Úristen egy nagy halat Jónásnak, amely benyelni őt, ugye deglutíre Jónám, hangzik majd a szöveg, deglutíre Jónám, megy lefelé a hang, egy nagyon szemléletes festői zene ez, de glutire Jónám, ahogy Jónás beesik a tengerbe és a tenger mélységébe, szintén úgy látjuk magunk előtt, és utána ugyanazon a mélységben, ahova a zene leért, kezdődik Jónásnak az imája, amely azért híres, mert az oratórium műfajában az első ária. Ugye az oratórium egy olyan műfaj, amelyben még harmonikus egészben van a recitálás és a kórus és az ária részlet. Később az operában fejlődik ki az áriáknak az önálló élete. Ez a Jónás imája Carissimi oratóriumában 10 percet foglal le. Ezt az egészet nem tudjuk meghallgatni, de ennek a Jónás imájának az elejébe belehallgatunk, amely így kezdődik, Justus est Domine. Igaz vagy, igazságos vagy, Uram. Figyeljük meg, hogy a zeneszerző a maga módján, a maga eszközeivel nem egészen pontosan, egyáltalán nem pontosan követve Jónás bibliai imáját, hanem egy maga alkotta szövegből állítja össze a kompozíciót. de egy mély megrendültséggel fejezi ki, hogy ez az ember Istentől távol, belátta, hogy mit jelent Istentől távol lenni, és vágyakozott Isten közelébe jutni. És ennyit hallgatunk meg a zenéből, tehát az elbeszélő hangja, Jónásnak a vízbe vetése, illetve a hal gyomrába való vetése, és Jónás imájából az első rész, tehát Karisszimi Jónás című oratóriumából. Magyar felvételen hangzik el, vezényel Párkai István.
Thank you.
az ima, az első részét tudtuk csak meghallgatni, és most tovább is mennék a könyvnek az elemzésében, hiszen Jónás, akit partra vet a hal, végül is elindul és megérkezik Ninivébe, és elmondja Jónás könyve harmadik fejezete, hogy a ninivei szolgálata Jónásnak valóban győzelemmel, sikerrel jár. Az emberek fölkapják a fejüket a prófétai beszédre. Tiszta, világos Jónásnak az ige hirdetése, és nem csak az egyszerű ninivei polgárok, hanem a főemberek, sőt maga Ninive királya, fejedelme is komolyan veszi a feddést és megtérést hirdet az egész város lakosságának. Majd a vetítés során többet szólok arról, hogy Jónás könyvét az elmúlt 2000 évben sok-sok támadás érte, főleg persze az utóbbi 200 évben a francia felvilágosodást követően. Voltaire például egyenesen kétségbe vonta azt is, hogy Ninive létezett. De Voltaire azt mondta, hogy hát Ninivét nem találták meg, valóban Voltaire idejében romokba feküdt ez a város, ez csak az ószövetségi proféták tudatában létezett, mondta a francia gondolkodó. 19.-20. században azonban nem csak Ninivét tárták fel, hanem az asszírok történelméről is többet tudunk, és beszél a krónika egy harmadik Adad-nirári nevű asszír királyról, akiről ezt jegyezték fel, hogy monoteista reformot vezetett be az országában, mint ahogy IV. Amenhotep Eknáton fáró Egyiptomban valamikor sokkal korábban ez a bizonyos Adad-nirári király is monoteista reformot vezetett be. Hát vajon mi volt ez a monoteista reform éppen a 8. század elején más, mint ami a bibliai Jónás könyvében megörökített, és a Jónás prédikálására felrázott embereknek a mozgalma, akiket a király vezetett. A harmadik fejezetből azért hadd olvassam ezt a részt, amely elmondja, hogy eljutott a beszéd Ninive királyához, és felkelt királyi székéről, és levetette magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borítkozott, és leült a porba. És kiáltottak és szóltak Ninivében a királynak és főemberének akaratából mondván, és a 8. vers végéről olvasom, kiáltsatok az Istenhez erősen, és térjen meg ki az ő gonosz útjáról és az erőszakosságból, amely az ő kezükben van. Ki tudja, talán visszatér és megengesztelődik Isten, és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. Tehát egy egész város, méghozzá egy pogány birodalom székhelye, főváros, ez komolyra vette Jónás figyelmeztetését. És érezték, hogy ha ők meg nem térnek igazán szívükből, akkor vége van az egész civilizációknak. Az egész Bibliában talán még egy ilyen hasonló esetről értesülünk az Új Szövetségben, amikor egyszer Jézus Krisztus felkeresi Samáriát, a szintén pogány lakta tartományt, és itt Sikár városában egyetlen egy asszonnyal való beszélgetés után, a samáriai asszonnyal való beszélgetés után ott marasztják a város lakosai 2 napig Jézust, és egy hatalmas nagy reform veszi a kezdetét, amelynek végén elmondják ezek a lakosok az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, hanem mi magunk láttuk és hallottuk, hogy bizonnyal ő a világ üdvözítője, a Krisztus. Ritka eset, ez biztos, hogy tömeges méretekben megváltoznak emberek. Ritka eset. A Biblia 2 ilyen esetről tud. De szeretném hangsúlyozni mégis, hogy a Biblia szerint minden ember számára, minden embernek megtérésre van szüksége. Nagyon szép ez a magyar szó, ugye megtérés, ez mit jelent? Hogy az ember elindult egy úton az életben, de ez helytelen út. Szóval ez az önzés vezetésével előre menő út. Erről az útról vissza kell térni, és el kell indulni egy más úton. Az önzés útja helyett az önzetlenség útján. A szeretet nélküliség helyett a szeretetnek az útján. Az új szövetségi sorozatra térve majd a következő évben egy külön előadást szeretnék szentelni ennek a kérdésnek, amikor Jézus Krisztus Nikodémusnak beszélt az újjászületés, a megtérés szükségességéről. És ott majd szeretnék rámutatni arra, hogy a Biblia a megtérés szón, a metanoia szón, elsősorban a gondolkodásmód megváltozását érti. Az emberben belülről kell, hogy kialakuljon a megtérés. Ugye ez ne tévesszen meg bennünket, hogy az ókori szokásnak megfelelően Ninive királya, főembere és polgárai külsőképp is megmutatták azt, hogy nem jártak a régi jó ruháikban, hanem zsákba öltöztek és leültek a porba. Ez egy ókori kifejezése volt annak, hogy külsőleg is megalázták magukat, de elsősorban a szívükben alázták meg magukat. Mert mit mondanak? térjen meg ki az ő gonosz útjáról és erőszakosságából, amely az ő kezében van. Minden ember dönt, választ, hogy milyen utat követ, az erőszakos utat, vagy pedig a szeretet útját. És bekövetkezik egy döbbenetes eredmény, hogy Jónás prédikálása fölrázza az egész várost, a város megjobbul, és valóban a történelem is ezt hitelesíti, mert hogyha Jónás valóban ekkor járt Ninivében, a történelmből tudjuk, hogy Asszíria fénykora egészen 612-ig tart, amikor elfoglalják Ninivét, tehát ez a 700-as évek elejéhez képest több mint 150 év. Valóban egy monoteista reform, egy nagy vallási reformáció történt ebben a városban, Jónás fellépésének köszönhetően. Sajnos, mondja a Biblia, az ilyen reformációk egy-két nemzedékig tartanak, utána Ninive fokozatosan visszasüllyedt az előző életmódjába. Isten akkor is szólt hozzájuk prófétákkal, valaki elolvashatja Náhum könyvét, Náhum is Ninivéhez intézte feddő üzeneteit, és Sofóniás próféta könyvét, ugye az egyik már vérszopó városnak nevezi Ninivét, a másik pedig az elkerülhetetlen pusztulásáról beszél, amely bekövetkezett akkor, amikor az újbabiloni csapatok megszállták, fölégették és a földdel egyenlővé tették ezt a várost. No de mi még nem járunk itt. Mi ott járunk, hogy Jónás könyve harmadik fejezete elmondja Ninive megtérését, és elmondja azt, hogy Isten megkegyelmezett a városnak. Nem pusztított el 40 nap múlva, hogy Jónás hirdette a prédikációjában, hogy ha nem térnek meg 40 nap múlva elvész Ninive, és Ninive megmaradt. Igen ám, de most jön az egész könyvnek a legmélyebb és a legdöbbenetesebb részete. A negyedik utolsó fejezet elejéről a következőket olvasom. És igen rossznak látszott ez, mármint mi ez az ez, hogy Isten megkegyelmezett Ninivének. És igen rossznak látszott ez Jónás előtt, és megharagudott. Könyörgött azért az Úrhoz, és mondta, kérlek, Uram, avagy nem ez volt-e az én mondásom, mikor még az én hazámban voltam? Azért siettem, hogy Tarsisba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas, kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű, nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Most azért, Uram, vedd el, kérlek, az én lelkemet én tőlem, mert jobb meghalnom, mint sem élnem. Az Úr pedig mondta, avagy méltán haragszol-e? Ez egy megdöbbentő eset. Ott áll a próféta, kivonulva a városból, elmondja Jónás könyve, hogy Jónás kiment a városból, a sivatagba, és onnan várt, hogy mikor pusztul el Ninive, és amikor eltelt a 40 nap, és nem pusztult el a város, igen megharagudott, rossznak látszott ez Jónás előtt. Kedves hallgató, kire haragudott meg? Isten prófétája megharagszik az Istenre. Isten prófétája vádolja az Isten. Micsoda döbbenetes kép ez. Úgy gondolja Jónás, hogy neki és csak neki van igaza. Mert igenis úgy kellene fellépni az egyének életében is, még inkább a közösségek életében is, rosszat tettek, viseljék a büntetést. Elfajultott az élet, eltorzult a magatartásuk, semmisüljenek meg. Igen rossznak látszott Jónás előtt az Isten könyörülete, igen rossznak látszott előtt, hogy eredménye volt a prédikációjának, megdöbbentő ez a helyzet. Hadd tegyen fel önöknek a kérdést. Jónásnak újra csak megtérésre van szüksége? Megint újra megtérésre van szüksége? Igen. No de kinek a megtérése könnyebb? Ninivé volt könnyebb a gonoszságból, vagy Jónásé, aki ugyan nem tért el az Úr útjáról, de van egy belső neheztelés, egy belső harag, tehát tulajdonképpen ugyanolyan lázadó állapot van benne az Istennel szemben, de tetejébe azt hiszi, hogy neki van igaza. Kit könnyebb fölemelni egy ilyen erkölcsi helyzetből? Azt az embert, aki egy elfajult, rossz utat követ, de aztán eléri őt az Isten üzenete és visszatér arról az útról, vagy azt az embert, aki nem követ egy elfajultan rossz utat, de mégis ott van egy belső neheztelés a lelkében, a jóval, a szeretettel szemben, és tetejébe azt hiszi, hogy neki igaza van. Igen rossznak látszott ez Jónás előtt, és ezt mondta az Istennek, hogy tudtam, hogy te irgalmas, kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű, nagy igazságú, a gonosz miatt is bánkódó. Ezért akartam elfutni. most már vedd el az én életemet tőlem, mert jobb meghalnom, mint sem, hogy élnem. Figyeljék meg, Isten, milyen csöndesen, milyen tapintatosan válaszol. A 4. versben az Úr pedig mondta, avagy méltán haragszol-e. Azért tartom csodálatosnak ezt a kis mondatot, mert egy felbőszült, egy feldühödött emberrel szemben, aki úgy hiszi, hogy neki van igaza, noha próféta, tudnia kellene, hogy nem neki van igaza, nem lehet vitatkozni. Nem lehet érvelni, nem lehet előhozni különböző pontokban, hogy mennyire nem neked van igazad. Felteszi Isten a kérdést, gondolkoz Jónás, méltán haragszol-e? Igazságosan haragszol-e? A következményekből kiderül, hogy Jónás nem sokat változtatott a haragján, és hogyan lehet egy embert fölemelni, hogyan lehet egy ilyen embert megjobbítani, ezt mondja el most a Bibliának az egyik legcsodálatosabb története. Mert a következőkben így olvasom, az 5. verstől. Majd kiment Jónás a városból, és ült a város keleti része felől, és csináltott magának hajlékot, és ült az alatt az árnyékban, amíg megláthatná, mi lészen a városból. Az Úristen pedig egy tököt rendelt, és felnőtt az Jónás fölé, hogy árnyékot tartson a feje fölött, és megoltalmazza őt a hévség bántásától. És nagy örömmel örvendezett Jónás a tök miatt. De másnapra férget rendelt az Isten hajnal költekor, és megszúrta az a tököt, és elszáradt. És lőn napköltekor, hogy tikkasztó keleti szelet rendelt Isten, és a nap rátűzött Jónás fejére, és ő elvágyott. Kívánt azért magának halált, és mondta, jobb halnom, mint élnem. És mondta az Isten Jónásnak, avagy méltán haragszol-e a tök miatt? És mondta Jónás, méltán haragszom, mint halálig. Az Úr pedig mondta, te szánod a tököt, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel támadt, és egy más éjjel elveszett. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, melyben több van 12x10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és állat is sok van. Kedves hallgatók, a Bibliának egyik legcsodálatosabb részlete ez. Mert rámutat arra, hogy Isten hogy nevel. Már az előző előadáson is kidomborítottam, hogy Isten, amikor küldte Nátán prófétát Dávidhoz, mikor küldte, majdnem egy évvel Dávid szörnyű gyilkossága és bűne után. És hogy küldte hozzá Nátán prófétát? Nem azt mondta, hogy király, te gyilkos ember, hanem elmondott neki egy példázatot, amely felkeltette Dávid igazságérzetét, és Dávid mondta ki az ítéletet önmaga felett. Nos, hát ugyanezt történik most Jónás esetében. Isten először megszólítja Jónást. Jónás, méltán haragszol-e? Haragszik Jónás után a dúlfúl tovább, Nem lett meg az, hogy itt elpusztul minden recsegve, ropogva, hanem élvén él a város, mert nem gyönyörködik az Isten a meghaló halálában, és látja az Isten, hogy Jónás háborog, és Jónásnak semmi érv nem számítana. Ezért Isten mit tesz? Rendel egy kis növényt, amely ad árnyékot Jónás feje fölé. Jónás örül ennek a töknek, amely dús lombozatával betakarja őt a meleg, forró, tikasztó keleti szél elől és a napfény elől, és aztán rendel napköltekor Isten egy férget, gyorsan leszárad a tök, és Jónás bánkódik, és ugye elképzelhetjük, hogy hogyan bánkódott, hogy most neki izzadni kell, most neki ott főni kell a meleg sivatagban, és akkor Isten újra fölteszi neki a kérdést. Avagy méltán haragszol? És most figyeljük, tök miatt. Mi minden benne van ebben a kis szóban? Az ember sajnál egy növényt, sajnál egy tárgyat, egy valami állatot, bármi mást, és az ember nem sajnálja a másik embert. Nem sajnál embereket. Sajnáljuk azt, hogyha egy növény elfonnyad, elszárad. Persze, mert olyan jó volt nekünk, és megoltalmazott a hévség bántásától, de nem szánunk embereket. Azok egy tolvonással csak menjenek a süllyesztőbe, és pusztuljanak el. Istennek ez a gyengét kérése, Jónás, avagy méltán haragszol e tök miatt. Hát ezért nem fáradtál, ugye? Nem fáradtál. Nem küzdöttél, nem te plántáltad ezt a növényt. Nem te öntözgetted, hogy nagyra nőjön. Nem csináltál vele semmit, hogy adjon neked árnyékot, és mégis bánod és szánod, hogy elhervadt. És én ne szánjam Ninivét. Kedves hallgatók, mit mond el itt az Isten? Itt az Isten elmondja Jónásnak, hogy mi az igazi szeretet. És olyan megdöbbentőnek tartom, hogy néhány évvel ezelőtt Magyarországon megjelent egy könyv, nem tudom már önöknek feltartani, mert ez elfogyott, nem az első, de a második kiadása is percek alatt, Erich Frommnak a szeretet művészete. De én a kísérő füzetünkbe bevettem egy jókora részletet belőle a Jónás témához, mert Erich Fromm, aki önmagáról azt mondja a könyvében, hogy ő ateista, egy zsidó származású amerikai szociológus volt, de mondja ezt a könyvében, hogy ő nem vallásos, ő nem hívő, hogy ő ateista. Figyeljék meg, hogy egy ateista ember is megérti Jónás könyvéből, mert hiszen a művében, a szeretet művészetében hosszan elemezi Jónás könyvét, megérti Jónás könyvéből, hogy mi az igazi szeretet. Kérem, figyeljenek rá, hogy hogyan. Ezt mondja Erich Fromm. Hogy a szeretet magában foglalja a törődést, az legnyilvánvalóbb az anyai szeretetben. Hiába bizonygatja nekünk az anya, hogy mennyire szereti gyermekét, ha azt látjuk, hogy nem törődik a csecsemővel, és elmulasztja megetetni, megfürdetni, nem gondoskodik testi kényelméről. Törődése láttán viszont megbizonyosodunk szeretetéről. Nincs ez másképpen az állatok meg a virágok szeretetével sem. Ha egy nő azt mondja nekünk, hogy imádja a virágokat, de azt látjuk, hogy elfelejti meglocsolni őket, nem hiszünk többé az imádatában. A szeretet cselekvő törődés annak életével és fejlődésével, akit vagy amit szeretünk. Ez dőlbetűvel van írva, hogy engedjék meg, hogy még egyszer felolvassam. A szeretet cselekvő törődés annak életével és fejlődésével, akit vagy amit szeretünk. Ahol ez a cselekvő törődés hiányzik, ott nincs szeretet. A szeretetnek ezt az alkotó elemét gyönyörűen írja le Jónás könyve. És következik Jónás könyvének az elemzése. Vagyis miért mertem azt mondani, hogy ebben a könyvben, az utolsó negyedik fejezetben nem kisebb téma szólal meg, hogy mint az, hogy mi az, hogy szeretet? Isten azt próbálja magyarázni Jónásnak. Jónás, te szánod a tököt, amelyet nem fáradtál, amelyet nem törődtél. És én ne szánjam az embereket, akikért fáradoztam, akikért törődöm, akikért az életemet adom. A szeretet ennyit jelent, fáradozni valakiért, törődni valakivel, gondot viselni valakire. És Jónásnak, a prófétának ezt kell megértenie, hogy ez mit jelent, mert ő nem lehet próféta, íme egy újabb megtérésre van szüksége Jónásnak. Nem csak a halgyomrába volt szüksége megtérése, ott megtért Jónás. De itt Jónásnak egy újabb rejtett fogyatékossága ütközik ki. Nincsen benne szeretet. Márpedig akiben nincsen szeretet, mondja Pál apostol, az olyan, mint a zengő érzés, a pengő cimbalom. Lehetnek ismerete, lehet akár próféta is, mint Jónás, tudhatja az igazságot, de hogyha nem érez együtt veszendő emberekkel, tudatlan emberekkel, akik nem hallottak még az igazságról, és hogyha az életét nem adja erre, hogyha én nekem megadatot tudnom, hogy mi az igaz élet, akkor nekem ezt át kell adnom, hogy más emberek ne szenvedjenek, és ne hervadjanak, ne pusztuljanak el, mint egy növény, hogy nem tudják az igaz életet. Kedves hallgatók, milyen megdöbbentő ez, hogy ez a kis könyv 4 fejezetből áll, ebben a kis példázatos cselekményben, történetben bemutatja, hogy mi az igazi szeretet, törődni valakivel, fáradozni valakiért. És még valamit hadd mondjak. Ehhez a kis történethez, Jónás könyvéhez nagyon szorosan kapcsolódik Jézus Krisztusnak 2 példázata. Az egyiket megtaláljuk Lukács evangélium a 15., a másikat Máté evangélium a 20. fejezetében. Az egyik példázat a tékozó fiú példázata, a másik pedig a szőlőművesek példázata. Isten nem úgy gondolkodik, hogy most már Ninive megtért, megváltozott, de az én prófétám mennyire rideg, hideg, részvédtelen, hagyom a prófétát, a saját sorsát, ennyi idő alatt se tudja megérteni, hogy mi az, hogy szeretet. Kérem, figyeljük meg, hogy Jézus mit mondott a tékozó fiú példázatában. Hogy amikor hazajött az a fiatalabbik gyerek, amikor megbánta azt, amit elkövetett,
és az apja örömünnepet rendez a számára. De jön a mezőről haza az idősebb fiú, és azt mondja, hogy mi ez a zene, mi ez a tánc, mi ez az öröm? Hát az öcsémnek ekkora nagy fényűző ünnepséget rendez az apám, és elkezdi vádolni az apját, mint hogy Jónás is vádolja az Istent a szeretetért. És akkor mit csinál az az apa? Az az apa se úgy gondolkozik Jézus példázatában, hogy most már visszanyertem a fiatalabbik gyerekemet, az idősebb gyerekem miért ilyen rideg, miért ilyen kegyetlen, hagyjam ott, hogy duzzogjon, dújjon, fújjon kint a sötétben. Nem, hanem Jézus ezt mondja a példázatban. Az atya kimenvén kérlelte őt, és azt mondja az idősebb fiúnak, hogy fiam, vigadnod és örülnöd kellene, neked is, mert a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kérleli az atya az idősebb fiút, ahogy Jónást is kérleli, avagy méltán haragszolé, ahogy méltán haragszolé a tök miatt. És akkor megy, és akkor ilyen szavakat mond az apa a fiúnak, hogy a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, hát nem örülsz annak, hogy egy emberből más ember lett? Micsoda iszonyatos az önzés az életünkben. Ezt mindenki jól idézze maga elé ezeket a történeteket. Hogyha a mi életünk önzése ebbe ragadható meg, hogy sajnálunk egy virágot, sajnálunk egy állatot, vagy valami vagyontárgyat, de nem sajnáljuk a másik embert. Nem vagyunk a gonosz miatt is bánkódók. Itt mondja azt az Isten, hogy csak az méltó én hozzám, aki eljut a szeretetnek erre a fokára, hogy a gonosz miatt is bánkódó. Erre mondta Jézus Krisztus a hegyi beszédben, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És erre mondta ugyanekkor, hogy legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. És Máté evangéliumában ezt mondta, legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Mert ebben és ebben, egyedül ebben, de ebben el kell érni az Isten tökéletességét minden embernek, aki az örök életre el akar jutni, hogy irgalmas és a gonosz miatt is bánkódó ember legyen. Meg tudjon a részvétet tudjon érezni, és a szívet tépő szomorúságot tudjon nézni olyan emberekre, akik nem járnak az igaz úton, tévelyegnek, pocsékolják, tékozolják az életüket. Másik példázatban is olyan döbbenetes Jézus kifejezése, Máté evangélium a 20. fejezetében, hogy jönnek azok a szőlőművesek, akik már kora hajnaltól fogva dolgoztak a szőlőben, és nekik is ugyanazt a bért adja a gazda, mint aki az utolsó vagy utolsó előtti órában jött munkásoknak, felhördülnek és vádolják a gazdát, hogy ők miért nem kapnak többet. Azt mondja a Máté 20. fejezet 15. verse, egy döbbenetes mondatban a gazda, avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Szóval a szeretetről, és hogy mi az, hogy igazi szeretet, arról el lehet gondolkodni, és a Bibliában erre Jónás könyve nagyon jó kulcsot és ajtót szolgáltat. Bizonyára tudják, hogy a magyar irodalomban is nagy feldolgozás története van ennek a könyvnek. 1541-ben írta az első magyar szerző erről a munkáját, Batizi András, de most nem ezt hallgatjuk meg, hanem a leghíresebb műből, Babits Mihály Jónás könyvéből azt a részletet, amely ezt a tök példázatot elmondja, és ha Babits némely hangsúlyt, vagy némely kiértékelést máshova helyez is, talán a négy részből álló elbeszélő költeményének a Jónás imáján kívül ez a legsikerültebb részete, amikor be tudja mutatni azt, hogy Jónásnak azért adta ezt a példát az Isten. Azért rendelte ezt a tököt, és azért szárította el, mert Jónás így önmaga tartott ítéletet önmaga felett. Hogy két héttel ezelőtt láttuk, hogy Dávid is önmaga tartott ítéletet önmaga felett, hogy annak az embernek el kell pusztulnia, sőt négy annyit adjon cserébe. Itt Jónás is azt mondja, méltán haragszom, amíg csak élek. És az Isten nem haragszik rá, csak azt kéri tőle, hogy értse meg ezt, hogy mennyire értékes az Isten előtt minden ember, és főleg a 12x10 000 ember, aki Ninivében van, és tudatlan, nem tud különbséget tenni a jobb és bal keze között, és értékek is vannak, ott állat is sok van. Ugye ezzel fejeződik be Jónás könyve, ezzel az utolsó szóval, ami azt valószínűsíti, hogy ezt a könyvet csak egyetlen egy szerző írhatta. Babits művelőt erre is hadd adjak választ. Sokan vitatkoznak ezen, vajon ki írhatta Jónás könyvét. Akadémikusnak látom a kérdésfelvetést.
mert Jónás könyvét csak az írhatta, aki pontosan tudta azt, ami a könyvben meg van örökítve, hogy Ninive háromnapi járóföld volt, hogy 12-10 ezer ember élt benne, és pontosan tudta azt, hogy itt kell pontot tenni a könyve végére, mert Jónás megértette a feddést. Ezt egy valaki írhatta, aki a történetet átélte, és aki ennek a tökben rejlő tanításnak az értelmét felfogta, és Jónás megváltozott, megtért e hasonlat, e történet után. Most tehát szeretném kérni Babits elbeszélő költeményét Bánfi György előadásában.
Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban. Mert egy nagy levelű töknek indáig ott fölfutva, egy kiszárat, hőségtől sújtott ára, olyan árnyat tartottak ernyő elkikkadt fejére, hogy az alól lesvetett művére, hátlában nagy kények fontak közének. Őrüle Jónás, mód szeret a többet. Aztán egy reggel hajnalszágra szerzett a nagy Úristen egy kicsinke férget, mely a töknek tövét megrázta volna, és tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna, s az egész tök elaszva szomorodna. Oly vékonyján fonyat, ami nagyra fel. Nem tartott többet sem árnyat, sem ernyőt. S akkor az Isten szerze meleget, s napkeleti, száraz szó szeleget, s lőn, hogy a nap hépsége megsütötte Jónás fejét, és megcsapván felette bágyattát építette, úgy, hogy immár úgy érzé, minden körülötte csimbál, mintha megint a hajón holra, gyomra kavargott, és gyökrőn égette szomja, s ezt nyögte csak. Lelkem, vedd visszatérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek. S mondta az Úr Jónásnak, lásd, valóban méltán búsulsz, s vádolsz-e haragodban a széles lombú kövér tök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapadt, s felelt, kitörvén Jónásból a méreg, méltán haragszom azért, míg csak élek. És mondja akkor az Isten. Te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyért kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elhevertél. És leszálljam Ninivét, amely évszázak folytán épült valafel, melynek tornyai feteketve kell, mely, mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képes könyv, amit a történet ír, nyílnak elő. Leszálljam Ninivének orvát, mely lépcső emel a jövő. A város, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bízt meg vele a sivatagnak annyi vadszele, melyben lakott sok százszor ezer ember, s rakta fészkét munkálva, türelemmel, ő sem tudta, és kiválasztja széjjel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezébe. Bízd a Sztreá, vagy szétválasztom én. A szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem érölti, a tök sem, s Jónás. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indát csepereznek. 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott, messze lépcsős tornyai Ninivének a kőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
Köszönöm. Kedves hallgatók, nem túloztam, amikor azt mondtam, hogy a Jónás könyve egy kis biblia a Bibliában. Mert hátra van még egy befejező pontunk, amelyet jelöltem a táblán. Itt látjuk, hogy az idői diagram alatt van egy talán első látásra talányos kis bemutatása annak, amit ez a könyv nagyon világosan kifejez. Tudnélik. Ha végig gondoljuk mindezt, és persze sokkal mélyebben, mint ahogy ezt én tettem itt ezeken az előadásokon, nagyon vázlatosan ismertethetem csak a Szentírást, akkor felvethetjük a kérdést, hogy minthogyha ez a jónási magatartás, ez nem olyan egyedi dolog, ez egy nagyon általános magatartás. Tehát nagyon sok ember van abban az állapotban, hogy úgy hiszi, hogy követi az Istent, és mégis valahogy lázad a lelke mélyén az Isten ellen, mindenesetre egy feszült viszonyban van az Istennel. Nos hát azt jelöltem ezen a kis táblázaton, hogy a Biblia mit mond, hogy Istenhez és Isten törvényéhez hogyan kapcsolódhat az ember. A Biblia szerint négy emberi állapot van, minden ember e négy állapot egyikében, másikában leledzik, vagy úgy, hogy fejlődése egyik szakaszában, vagy úgy, hogy visszajutva, visszaesve ebbe az állapotába, mint ahogy Jónásról látni fogjuk, és nagyon fontos megismernünk azt, hogy Istenhez hogyan viszonyulhat az ember? Hogyan viszonyulnak a Biblia szerint Istenhez az emberek? Feltüntettem nagyon részletesen a kísérő füzetünkben a Jónás témánál igehelyekkel alátámasztva azt, amit otthon mindenki előkereshet. Én most nagyon röviden foglalnám ezt össze. A Biblia szerint az első jellegzetes viszonyulás az Istenhez, amikor valaki nem tud az Istenről, nem tud Krisztusról. Biblia soha nem volt a kezében. És ezeket az embereket a Szentírás a törvény nélküli állapotban levő embereknek mondja. Pál apostol beszél róluk a római levél elején, amikor fölveti a kérdést, hogy hogyan fogja Isten megítélni azokat, akik nem tudtak kifejezetten róla, akik nem hallották a megváltás tervét és üzenetét, akikhez a Biblia nem juthatott el. Ezek a törvény nélküli állapotban levő emberek, akik tehát Isten törvényével a maga kifejezett formájában nem találkoztak. Azt mondja Pál apostol, őket is meg tudja ítélni majd az Isten, mert valamilyen törvényt ők is elfogadtak. A lelkiismeretük törvényét. És hogyha egy ember nem ismerhette meg az Istent önhibáján kívül, mind a mai napig a világnak vannak olyan részei, amelyeken élnek ilyen emberek. Na de azoknak is van lelkiismeretük. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minden ember. Minden embernek van értelme, gondolkodása, emlékezőképessége, jó és rossz közötti különbségtétele, akaratvilága, amelyben a jó és a rossz megjelenik. Azokat az Isten nem a legmagasabb és legmélyebb hitigasságok alapján fogja megítélni, hanem a lelkiismeretük törvénye szerint, amit Jézus Krisztus olyan csodálatosan fogalmazott meg a hegyi beszédben, amikor ezt mondta, hogy mi is a lelkiismeret törvény, ami minden emberben benne él, mint törvény, amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, mindazt te is azt cselekedd azokkal. Aztán mi a második állapot? A második helyzetben levő emberek tudnak az Istenről, ismerik az Isten törvényét, meglehetős tájékozottsággal járatosak Jézus életében és győzelmében, de azt mondják, hogy ő nekik nem felel meg ez. Ők a maguk útját akarják követni, és ez az állapot, amiről a Biblia azt mondja, ez a törvény áthágásának, vagy a törvény megszegésének az állapota, ami egy tudatos szembefordulás az Istennel. Ugye itt az első helyzetben ilyenről nem lehet szó, mert az emberek tudatlanok az Isten kérdésben. Itt a második helyzetben lehet már róla szó, mert ha megismerték azt, hogy ki az Isten, és mik az ő törvényei, és erre az ember azt mondja, hogy nem, Én azért a magam útját követem, én is elég okos vagyok ahhoz, hogy az életemet felépítsem és törvényeket állítsak magamnak. Én nem akarok az Isten hit útján járni, én a magam útját, amit én megismerek, amit én tapasztalok az életben, én azt kiértékelem, és én egy bölcs középszerrel szeretnék úgy élni, hogy se túl rossz ne legyek, de hát se túl jó, mert azért az is kárára válik az embernek, jellegzetes emberi okoskodás. Szóval a törvény nélküliség, a törvény áthágásának az állapota. Érezzük, hogy Jónás egyikben sincs az első kettő között. Ő nem volt tudatlan. És ő nem úgy fordult Istennel szembe, talán az első esetben igaz lehet, amikor elfutott az Isten elől. De a második esetben, amikor már ott volt Ninivében, és profétált a város ellen, amikor végrehajtotta a küldetést, akkor nyilván nem ebben a második állapotban van Jónás, hanem itt jön a jónási állapot, a harmadik, és egyben az a lelki helyzet, amellyel a Biblia legtöbbet foglalkozik, a törvény alattiság állapota. Döbbenetes kifejezés. Mit jelent ez, hogy a törvény alattiság állapota? Jónás elfogadta, hogy van Isten, elfogadta, hogy Isten jó, hiszen elmondta, hogy nagy igazságú, nagy türelme, a gonosz miatt is bánkódó vagy, de a szívében, de nem a szívébe fogadta az Istent és az Isten törvényét. Isten számára csak egy tekintély és hatalom, de nem egy szeretett közösségben egy társ és barát. Ugye a Biblia azt mondja, hogy nagyon sok ember él itt a földön, aki azt mondja, hogy én elfogadom, hogy van Isten. Próbálok élni valami vallásos mércék szerint. Ezt és ezt megteszem az életemben. Eljárok templomokba, vagy istentiszteletekre is, és úgy élek, hogy én valóva tartozom, és én vallásos ember vagyok, rólam ezt lássák az emberek. De a szívük mélyén mégis elégedetlenkedés van az Istennel szemben. Zúgolódás van az Istennel szemben. A vallásos életük talán félelemből való vallásos élet, számításból való, vagy más alantas emberi érzések és megfontolások lopóznak ebbe bele. A vallásos emberek döntő része ebben az állapotban van a Biblia szerint. Amikor emberek előtt mutatják azt, hogy igen, ők vallásosak, de a szívük mélyén ott van egy háborgás, egy keserűség. Most miért nekem engedi meg az Isten ezt a sok bajt vagy nehézséget? Vagy ha Isten van, akkor miért nem teszi ezt meg azt? Vagy ha van Isten, miért nem teljesíti a kívánságaimat? Szóval ugyanaz a feszült viszony, mint ebben a második állapotban. Csak a vallás leple alatt. Jézus Krisztus nevezte ezt ennek az eltorzultabb formáját képmutatásnak is. Amikor az ember csak szerepet játszik, csak a többi ember előtt akarja mutatni, hogy ő vallásos, ő tartozik a hívők táborához, de amikor hazamegy és egyedül marad, amikor gondolkozik, akkor ott van ugyanaz a feszültség és ellenségeskedés az Istennel szemben, mint ebben a második állapotban azok esetében, akik Isten számon kívül akarják helyezni. Ez tehát Jónás állapota, a törvény alattiság helyzete. És a Biblia azt mondja, hogy az igazi emberi állapot, ez a negyedik állapot, a Krisztus törvényében való élet. Így mondja ezt ki gyönyörű szóval Pál apostol a Római Levél 8. fejezetében, nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint járnak. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Talán a Bibliának egyik legfelségesebb kifejezése a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye. A Biblia azt mondja, az az igazi emberi állapot, amelyben az ember megismeri az Istent. Megismeri az Isten gondoskodó, óvó, védelmező szeretetét, megismeri az Isten önfeláldozását, Jézus áldozatát, és az ember békességre jut az Istennel. Az ember harmóniába kerül az Istennel, és az ember elfogadja azt, hogy Jézus Krisztus azért jött el a földre, hogy olyan mintát, olyan példát adjon, amit lehet követni. Hogy Jézus Krisztus győzelme az én győzelmem is lehet. Amit Jézus Krisztus hitáltal elért, azt én is elérhetem hitáltal. Jézus egy valóságos életpéldát hagyott az ember számára, azt lehet követni, azt meg lehet valósítani. Hasonlóvá lehet lenni Jézus Krisztushoz, az ő ábrázatához, erkölcsi ábrázatához hasonlóvá lehet válni. Ez az igazi hívő állapot. Ez az, amelybe Jónásnak el kell jutnia, és amelybe Jónás eljutott, aki felismerte azt, hogy az Isten szeretete, a gondoskodás, a törődés, a fáradozás,
a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye. Hatalmas nagy bibliai tanítás összegződik tehát Jónás könyvében. Olyan ez a könyv, mint egy prizma, vagy egy fókusz, amely magába gyűjti más bibliai könyvek sugarait és tanításait, és elmondja azt, hogy négy magatartás lehetséges az Istennel, az Isten iránt, vagy az Istennel szemben. Mind a négybe most, ahogy átgondoljuk a magunk életét, beletehetjük az életünket. Vajon melyik magatartást vettem fel, vagy melyik helyzetben vagyok most Istennel? Olyan magatartás, ami a tudatlanság egyre kevesebb lesz. Olyan magatartás, ami az ellentét Istennel egyre több lesz. A második Zsoltár beszél elől profétikusan, hogy a földi történelemben kifejlődik olyan mozgalom és olyan elgondolás, hogy rázzuk le az Istent, és vessük el magunktól. Mi szükségünk nekünk az Istenre? Hát magunk is elég okosak vagyunk, emberek. Ugye ez a történelemben az utóbbi két évszázadban hatalmas kibontakozás nyert, hogy az emberi autonómia, a függetlenség, az önelvűség, hogy az ember önmaga képes megoldani az élet kérdéseit, ha megismeri a természetet, a történelmet, a világát, be tudja rendezni a világát. Ez egyre hatalmasabban bontakozik ki. De a bibliai jövendőlések szerint még jobban bontakozik ki ez a harmadik lehetőség, amelyről Pál apostol azt mondja a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, hogy tudd meg azért, hogy a végső időkben nehéz idők állnak be. És elmondja, az emberek milyenek lesznek, és a végén azt mondja, mert az emberekben meg lesz a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Óriási módon kifejlődnek a vallások, teret hódítanak a különböző spirituális mozgalmak. Újra valahogy divat lesz a vallással kérkedni, és mindenki vallásosnak fogja mondani magát. Igen, eljön az emberiség történelmében a kemény materializmus és ateizmus után újra egy ilyen korszak. A bibliai jövendőlésekből majd látni fogjuk ezeknek okozati összefüggéseit. De akkor az emberek csak törvény alatti állapotban lesznek. Elismerik, hogy van Isten, létezik, de ugyanazt az emberi életet élik, mint annak előtte. Csak egy máz, egy divat, egy külsőség lesz a vallás és az Istenhez való tartozás, és a Biblia itt húzza meg a nagy határvonalat. A Biblia nem itt húzza meg, hanem itt a harmadik és negyedik válfaj között, és a Szentírás azt mondja, hogy az az igazi keresztény élet, ami a Krisztus törvényében, az Isten szeretetében való élet, amelyben nincs zúgolódás az Isten ellen, nincs háborgás, de ez csak megismerés, szeretet és viszont szeretet által lehetséges. Kedves hallgatók, itt is csodálhatjuk azt, hogy egy ember, aki visszaesett ebbe az állapotba, mert nem kétséges, hogy Jónás Isten igaz prófétája volt, ő ebben az állapotban volt, amikor Isten kiválasztotta őt. De visszaesett ebbe az állapotba, sőt, visszaesett amabba is. Aztán, amikor visszatért, újra visszaesett a harmadikba. Milyen nehéz megváltoztatni azt az embert, aki büszke, önhitt, és azt hiszi, hogy neki igaza van még az Istennel szemben is. Ugye ehhez hasonló példát a Biblia csak Jelenések könyve harmadik fejezetében ismer, az úgynevezett laodíciai gyülekezethez írt levélben, amely úgy kezdődik, hogy Jézus azt mondja panaszként ennek a közösségnek, hogy te azt hiszed, hogy meggazdagodtál. Te azt hiszed, hogy te gazdag vagy, pedig te vagy a szegény, a nyomorék, a rút, a mezítelen, és neked megtérésre van szükséged. De Isten fáradozott Jónásért, és fáradozik Laodíciáért. Isten nem hagyta ott Jónást, és nem hagyott senkit se az eltorzult vallásosságának az állapotában sem, mert Istennek nem csak ezek a drága emberek, akik a tudatlanság lelki helyzetében vannak, hanem azok is drága emberek, akik egykor már voltak az Isten igaz szolgái, de utána elerőtlenedtek, eltorzult a vallásos életük. Isten azokat is meg akarja javítani. És ezért az előadás végén, még a vetítés előtt én úgy gondolom, hogy a legszebb zenemű, amivel zárhatnánk a mai előadást, ismét csak azé a zeneszerzőé, aki a legmélyebben és a legihletettebben értette meg a Szentírást, és ez Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bachnak egy olyan korál előjátékát idézném, amelynek a címe is kifejező Vater unser im Himmelreich. És ennek magyar vonatkozása is van, mert arról az Istenről, aki a mennyekben van, aki a mennyei országot vezeti, és aki a mennyek országát akarja beleplántálni minden emberi szívbe, erről az Istenről nem csak Johann Sebastian Bach érezte, hogy a tiszteletét lerója ezelőtt az Isten előtt, hanem 1924-ben Kodály Zoltán áthangszerelte ezt a korál előjátékot, és nemrég megjelent magyar felvételen kiváló előadó művészek Perényi Miklós fogja előadni Gordon Kálén és Kocsis Zoltán zongorán, valami csodálatos korál dallamez, amelyhez Kodály Zoltán is hozzáadta a maga művészetét, leborulva azelőtt az Isten előtt, akinek a tökéletessége a szeretetben, vagyis a fáradozásban, a gondoskodásban, a törődésben ragadható meg. A rövid vetítés előtt kérném ezt a rövid zenét. Néhány régészeti felvételt nézzünk meg először.
elnézést kérek. Harmadik Tiglat-Pileszer ninivei királynak a domborművét látjuk. Kérném a következő képet. Néhány kocka az asszír felfedezésekről. Asszurbanipál, vagy Asszurbanapli királynak a sztéréje, hogy éppen egy pogány áldozatot mutat be, felterjeszti a karját, és szertartás közben mutatja őt ez a dombormű. Következő képen második Sarukin, Asszíria királya, egy kicsit élesítsük a képet, ha lehetne, aki elfoglalta az északi ország részt és Izrael lakosait, Izrael lakosait fogságba hurcolta, tehát ez volt az első nagy deportálás, ugye az északi ország részt később Samáriának hívták, azért mondja a szövegünk ezt. A következő képen látjuk Szenákherib, vagy Szin-Ahé-Eriba feliratos prizmáját. Szenákheribről Ézsaiás könyve és Királyok krónika könyve is megemlékezik, aki győzelmes hadjáratokat vezetett nyugatra, és ezen a feliratos hengeren említi az Ezékiás korabeli ostromát Jeruzsálemnek. A következő kép pedig Lákis ostroma, ahol az asszírok győzedelmeskedtek és elvitték szintén Szenákherib uralkodása alatt a hébereket. Következő képünkön pedig látjuk a héber foglyok elhurcolását. Egy asszír katona, ahogy a foglyokat kényszeríti. Ugye az ókorban a zsidó népet általában ezzel a göndörhajjal ábrázolták, ez volt a megkülönböztető etnikai jegyük, ezért tudjuk pontosan, hogy itt miről van szó. Ninivében találták meg ezt is egyébként. Mehetünk tovább. Vajon mit ábrázol ez a metszet az 1840-es évekből? Azt a területet, ahol megkezdődtek az ásatások, és végül is felszínre hozták Ninivét. Miért mondom, hogy azt a területet? Mert egészen pontosan nem lehetett tudni, hogy Ninive hol terült el. Tudnék, több várost építettek, aztán romboltak össze az ókorban. Pontosan valóban senki nem tudta, hogy Ninive hol volt, és annyira lerombolták a Tigris és az Eufrátesz folyó közén ezeket a városokat, azzal a vandalizmussal, amit azóta is ritkán ismert a történelem. Tehát valóban csak ezek a kupacok, ezek a dombok mutattak arra, hogy itt valami falak vagy városmaradványok lehetnek. Az 1800-as években fel is írtam a táblára, Rich Botta régészek ásattak, először angolok, később aztán Lajár ment el erre a vidékre, egy francia származású régész, hát eredetileg konzul volt. Cerámnak a Régészet regénye című művében valóban olvashatják ezt a regényes fölfedezését Ninivének. Egy csapásra megdőlt Voltairenek és a felvilágosodásnak az ellenérzése a Bibliával szemben, hiszen 1846 és 52 között ezen a területen Lajár francia régész kiásta Ninivét. Nézzük meg, hogy mit ásott ki. Ez volt Ninive városfala. 12 kilométer hosszú volt eredetileg, ennyi került elő viszonylag épségben. A következő képen látjuk, hogy az ásatások most is folynak. Az ókornak valóban egy hatalmas városa volt, Babilon volt még ilyen óriási, de sem Atén, sem később Róma nem közelítette meg ezeket a méreteket, mint Ninive és aztán Babilon. Következő képünkön látjuk azt a rekonstrukciós rajzot, amelyet Lajár felfedezései után már a múlt század végén rajzoltak, például az ókori lexikonban is utána lehet ennek nézni, néhány évvel ezelőtt kiadták hasonmás kiadásban 4 kötetben az ókori lexikont, ott ha valaki felüti a Ninive szócikket, sokkal részletesebbet fog olvasni, mint amit én itt elmondhatok, és ezt a képet is meglátja, amiről kiderül, hogy Ninive valóban egy impozáns metropolisz volt, óriási építkezéseivel ez a királyi palota együttesét mutatja. A domborművek ott, ahogy végigfutnak a palotának az oldalán, a kikötő ugye a Tigris folyót valószínűsíti, és egyáltalán szóval ez egy óriási városa volt, ráillik Jónás jellemzése, 12-szer 10 000 ember lakosú városa volt
Asszíriának. Következő képekkel áttérünk a feldolgozásaink történetére. Egy harmadik, negyedik századból származó márvány Jónás benyelését mutatja, hogy a hal gyomrába kerül, a földközi tenger keleti partvidékéről került ez elő, azzal a másik szoborral együtt, amely Jónásnak a... Kérem szépen! Amely Jónásnak a szabadulását mutatja be, tehát ahogy jön ki a hal gyomrából, tehát a legkorábbi századokban már a keresztény ókorban kezdik ábrázolni, méghozzá szobrokon is a történetnek ezt a jellegzetes mozzanatát. Következő ábrázolásunk 830 körül való a Stuttgarti Psaltériumból, vagyis Zsoltáros könyvből, amelyben az egyik Zsoltárnak, a 130. Zsoltárnak a kezdő sora alatt látjuk a Jónás történetét, latinul fenn a szöveg de profundis clamavia te domine, tehát a mélységből kiáltok te hozzád, Uram. Ez a Zsoltár és Jónás imája párhuzamokat mutat, ugyanolyan megrendült segítségkérés Istenhez, és ezért ábrázolta itt a korabeli művész a Jónás könyvebeli részletet ennél a Zsoltárnál. És a következő képünk 1015-ből való, egy francia bibliából, az úgynevezett Souvigny Biblia iniciáléja. Fönt látjuk megint a latin felirást, incipit Jonas proféta, tehát kezdődik Jónás proféta története, és megint a jellegzetes epizód Jónás tengerbevetése. Következő képünk a 13. századból való német templom ablak, Jónás a hal gyomrából, ahogy Istenhez kiállt, még nem tökéletes és meggyőző ez az ábrázolás, mintha Jónás arcán talán még a megszeppenés, vagy éppen az ellenségeskedés is ott lenne, háttérben jobbra Ninive. Ez a beállítás lesz általános. Például ezen a 14. századi francia ábrázoláson, ahol szinte jelképessé tágul Jónás könyvének jelentés, hogy egy embert körül fognak a sötétség, ugye a hínára, hogy olvastam is, Jónás imájából a hal szinte körül keríti egy börtöne Jónásnak, de Jónás itt tanulja meg az igazi imádságot Istenhez, az imádkozó testtartás és a kezek mutatnak arra, hogy itt már a művészek kezdenek a dolog mélyére járni, és valahogy a mélységből kiáltó embert akarják megeleveníteni a prófétában. A következő ábrázolással a 15. századba térünk. Magyar vidékről származik az esztergomi Biblia Pauperumból, a szegények Bibliájából, amely ugyan nem pótolta a Bibliát semmiféleképpen, és a középkorban is lehetett volna írásbeliség és olvasni tudás, sajnos nem volt, és az analfabéta emberek sokaságának az ilyen egyszerű képek vitték közel a Bibliát. Itt is az imádkozó ember magatartás, hogy a mélységből próbál kiemelkedni, kérve Isten segítségét és erejét. Az esztergomi Biblia Pauperum után még egy magyar felvidéki ábrázolás a 18. századból, szintén látjuk, hogy mennyire állandósul ez a téma, a mélységből való kiáltás, távol Ninive városa jelzi a történet összetettségét. A következő képünk 17. századi biblia illusztráció Brószámertől való. Itt már egy tágabb és összetettebb jelenetezéssel van dolgunk. A fő helyet a hajó foglalja le, a hatalmas hullámok. Ugye a hajósok mindent belevetettek a tengerbe, csak hogy kicsit könnyebbedjék a járművük, de aztán Jónás vetik be, ott látjuk jobb oldalt, Jónás futását még a történet elején is összekötve Jónásnak a küldetését Ninivébe, és fönt jobb oldalt az asszír város. A következő képünkön egy angol barokk festőnek 17. századi olajfestménye, Jónást a tengerbe vetik, kezd önállóvá válni a téma, és kezdi elveszíteni a középkorban meglévő, a kezdetleges, de lelkileg magasrendű hivatását, az ugye az ima magatartását most már nem ábrázolják, inkább aféle történet lesz Jónás könyvéből, sajnos azóta is emberek sokasága csak aféle történetnek, netán sztorinak tekinti,
és nem néz a mélyére, hogy mi is történt itt valójában. Következő ábrázolás szintén ez, Jónás, hogy kijön a hal gyomrából, Bruegel 16. századi olajfestményén. Az utolsó két ábrázoláshoz érünk, Holbein metszete 1538-ból, amennyire egyszerű, annyira mélyen megragadja ennek a jónási állapotnak, a törvény alatti állapotnak, a zúgolódó állapotnak a síralmasságát. Tehát Jónás itt valóban síralmas, nem csak ő sír, hanem ő maga is síralmas, a maga tehetetlen és Istennel szemben lázadó állapotában, balra fölötte a töknek elszáradt levelei, illetve maga a törzs és az ág, ezt általában aztán Licinus bokornak ábrázolják. Menjünk a leghíresebb feldolgozásra, és egyben valóban a legsikeresebbre is, Michelangelo freskója Rómában, a Sixtinában, azért híres és azért nevezhető nagy alkotásnak, majd látunk a következő előadásokon Michelangelótól más próféta ábrázolásokat is, de Jónásét megegyezhetjük magunknak, mert valóban nagyon híres, alatta ott van különben a Jónás. Az elhelyezése is híres, mert az utolsó ítélet fölött van az oltár mögötti hatalmas utolsó ítélet fölötti részben, és az egész könyvet megpróbálta Michelangelo erre a viszonylag szűk kis apszisbeli térre korlátozva kifejezni, hiszen a Jónás futása és Istennel való ellenségeskedése, ez rajta van a lábaknak, és főleg a kezeknek a mozdulatán, főleg a kezek természetellenesek és mesterkéltek, olyan elhárító, olyan elfutó, a küldetést teljesíteni nem akaró. Ugye nézzük meg, mennyiféle formában, szinte hogy kificamodik a csukló és a kézfej. Aztán jobb oldalt látjuk a nagy hal, tehát a tengeri történetet, szinte most veti ki a szárazföldre, így is felfogható, és aztán, hogy a szemünk jobbról megy föl balral, ott látjuk a töknek a leveleit, ahogy kezdenek elszáradni, ugye a szeleket, hogy jelképesen ábrázolja azokkal a jobboldali felső alakokkal. Tehát ott van a tök alatt zúgolódó Jónás, méltán haragszom, amit csak élek, szinte az ajtára adhatnánk ezt a kifejezést, de nyilvánvaló, hogy ennek az ábrázolásnak, ennek a feskónak, hogy a középpontja mégis Jónásnak az arca, arc kifejezése, úgyhogy menjünk is közelebb hozzá. Mert ez az eredeti színe, az előbbi egy magyar felvétel, ez pedig egy eredeti római felvétel, nagyon sokban károsodott ez a több mint 460 éves freskó sorozat. Most ugye japánok dolgoznak a megmentésén. Látjuk a töredezettséget is, a falnak a repedését.